Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót az Önindító mai adásában. A mikrofonnál Bödecs Andrást hallhatjátok. Mai vendégem Pál Eszter, teológus, gyógypedagógus hallgató, aki nagyon sok mindenen ment keresztül az elmúlt évek során. Sok szeretettel köszöntelek, Eszter!
Szia, Andris! Én is üdvözlöm a hallgatókat!
Most az interjú előtt beszélgettünk egy kicsit az útkeresésedről, és nagyon érdekes, hogy már 18 évesen, tehát közvetlenül a gimnázium után te eldöntötted, hogy teológiára szeretnél menni. Mégis mik voltak ennek az előzményei? Hogy jutottál erre a döntésre?
Az túlzás, hogy eldöntöttem. Mert hogy inkább úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy az elején sodort az árt, tehát hogy én soha nem akartam lelkész lenni. Édesapám lelkész, azért láttam azt, hogy ez mennyire nem egy nőies szakma, meg nem gondoltam azt, hogy én megfelelő lennék erre a tisztségre, vagy erre a feladatkörre. Valahogy mégis úgy alakult, hogy beadtam a jelentkezésemet a református teológiára, fel is vettek az alkalmassági vizsgán, tényleg minden klappolt, de hólyatáborban ott voltam, akkor éreztem, hogy valami hiányzik. Ugye mindenki arról beszélt, hogy őt elhívta az Isten, és hogy éreztem, hogy nekem ilyen nincs. Én nagyon szerettem az Istent, kapcsolatban voltam vele, megtért keresztény fiatal, voltam, de hogy mégsem volt az, hogy ez a döntés része. És akkor éreztem, hogy ezzel nagyon gyorsan változtatni kell, és teljesen összeroskadtam. Elkezdtem imádkozni, Bibliát olvasni, hogy bármiféle útmutatást nyerjek Istentől, és nagyon sokat sírtam, és ez is hozzátartozik az igazsághoz. És akkor kaptam meg Istentől ezt az igét, ami a missziói parancs, amit így ismerünk, hogy missziói parancs. Ez egy nagyon általános ige szerintem, de mégis annyira megszólított, és annyira személyessé vált, hogy éreztem, hogy nekem ott kell lennem, és hogy ez az én küldetésem. Így alakult ez a dolog. Ezután nagyon sok hullámvölgyöm volt még, tehát ez nem egy ilyen felívelő pálya, hogy innentől kezdve akkor kilőnek, mint egy ilyen startpisztolyt, hanem voltak mélypontok is az életemben, de azt gondolom, hogy Isten ezt mindig egyensúlyba helyezi. Tehát amikor mondjuk van egy ilyen elbizonytalanulás, vagy egy küzdés, akkor azt Isten mindig kompenzálja, és mindig helyre teszi ezt bennünk.
Mik voltak ezek az elbizonytalanodások, vagy ezen az úton mik voltak azok a tényezők, amik esetleg elfelé sodortak volna a teológiától?
Először is én nem tudtam annyira keretekben gondolkozni, mint amit elvártak volna bent a teológián, tehát hogy én azért ennél szabadabbnak képzeltem el, meg képzelem el magamat még mai napig is, de hogy ez is azért, ahogy így kinőttem a tinédzserkort, és említetted te is, hogy azért 18 évesen ez egy komoly döntés. Ahogy elhagytam ezt a tinédzserkort, így valahogy ez is lenyugodott bennem, hogy kompromisszumokat kössek, és hogy elfogadjam azt, hogy muszáj, hogy legyen keret ennek az egész dolognak, és lehet, hogy nem a legjobb keret, de hogy szükség van erre, hogy működőképes legyen.
És szerinted az, hogy az ember 18 évesen elmegy teológusnak, és teszem azt 23-24 évesen lelkészként kezd el szolgálni, ez mennyire van így rendjén? Hiszen nyugaton hallhatjuk, hogy csak úgy engedik az ember teológiára, hogyha már van egy felsőfokú végzettsége, és hogy már egy bizonyos szintű önismeret és érettség után kerül be ebbe a rendszerbe.
Igen, amikor még nem mentem el egy passzív évre, amikor sokat tapasztaltam a világból, előtte én is azt gondoltam, hogy nekem senki nem mondja azt meg, hogy én hova megyek és hogy hány évesen megyek. Tehát, hogy én tipikusan az a modell voltam, aki azt mondja, hogy én pedig 18 évesen beiratkoztatok a teológiára, mert én azt gondoltam. De amikor láttam, hogy hogyan is működik ez az egész dolog, és amikor megkomolyodtam, valószínűleg ez komolyabb lettem, inkább így fogalmazok, akkor éreztem azt, hogy bizony itt kell, hogy legyen egy olyan háttér, egy olyan tapasztalat, ami nem feltétlenül van meg egy 18 évesnek, akár még lehet, hogy egy 23 évesnek sem. Márpedig ugye a világba akarunk szolgálni emberek között, és nagyon fontos az, hogy legyen kapcsolatunk a világgal és az emberekkel. És hogy ez egy 18 évesnek nem feltétlenül adatik meg, hát akkor szabadul ki a szülei közül. Tehát hogy ez egy nagyon normális dolog, hogy nincs annyira sok kapcsolata. De hogy én például most azt mondom, hogy nem biztos, hogy 18 évesen jelentkeztem volna a teológiára.
De azért azóta már eltelt jó pár év, és veled is rengeteg minden történt. Ennek részleteiről fogunk a következőkben beszélgetni. Maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket Pál Eszter, teológus, gyógypedagógus hallgatóval, aki közvetlenül a gimnázium után, mint már hallottuk, teológiára ment, viszont időközben megérett benne az a döntést, hogy ő nem csak ezzel szeretne foglalkozni, hanem a gyógypedagógiai iránti érdeklődését is szeretné valahogy kiteljesíteni. Mikor érett meg benned ez a döntés?
Ez a döntés nagyon-nagyon régóta élt bennem. Tehát, hogy nekem a szüleim mesélték, én erre nem is emlékszem, hogy amikor még Tiszakeszibe voltunk, és körülbelül ilyen másodikos, harmadikos voltam, akkor írtam egy fogalmazást, és abban azt szerepelt, hogy én is szeretnék egy iskolát alapítani. Ugye apukám ott református iskolát alapított, és hogy azt mondtam, hogy én is szeretnék egy ilyen iskolát, de hogy fogyatékos gyerekeknek. Fogalmam sem volt, hogy kik azok a fogyatékosok, életemben nem találkoztam még fogyatékos emberekkel, de hogy ez valahogy így belülről jött. És egyébként ezt el is felejtettem, jó, éreztem azt, hogy van kapcsolat közöttünk, tehát hogy megértjük egymást, tehát hogy van tényleg egy ilyen bizonyos fokú kötődés szinte rögtön így a fogyatékos gyerekekkel, de hogy én ezt elengedtem, és aztán voltak is ennek buktatói, tehát hogy először nem vettek fel a Bárcira, ugye túl magas volt a ponthatár, utána Skóciában voltam ösztöndíjon, nem küldtem el egy hitelesítőlapot, aztán nem olvasta be a szkenner a nyelvvizsga bizonyítványnak a második részét. Tehát mindig volt egy ilyen buktatója ennek a dolognak, de aztán érdekes, hogy pont amikor kellett, és pont amikor már elengedtem, akkor kaptam meg ezt ajándékba, hogy mégsem volt keresztül húzva az álmom, hanem megvalósulhatott, hogy felvettek a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karra.
Tényleg nagyon érdekes, hogy pont amikor már elengedted, akkor vált valóra ez. Milyen érzések voltak benned, amikor kiderült, hogy mégis sikerült?
Pont a kis kunhalasiakkal voltam gyülekezeti táborban, és kaptam az SMS-t, hogy felvettek. Hát mondtam, hogy ez biztos, hogy valami tévedés, mert hogy én azt gondoltam, hogy van egy alkalmasságvizsga, amire én el sem mentem. Tehát én már olyan szinten elengedtem ezt a dolgot, hogy beadtam oda is a jelentkezést, és akkor így elengedtem. És aztán kiderült, hogy már 5 éve nincs a Bárcin alkalmasságvizsga, és hogy valóban felvettek. Tehát ugye teljesen egy ilyen felszabadult öröm volt, hogy éreztem, hogy legbelül akartam, ezt csak már úgy elengedtem.
És végül is, amikor jelentkeztél magára a gyógypedagógiára, akkor volt-e benned olyan gondolat esetleg, hogy ott hagyod a teológiát, és csak a gyógypedagógiának élsz ezentúl?
Ez érdekes egyébként, ez a kérdés. Akkor, amikor felvettek a gyógypedagógiára, akkor azt éreztem, hogy kell, hogy tartsak egy kis szünetet a teológián, ezután passziváltattam is a teológián. Viszont soha nem éreztem azt, hogy megvalósult ez az álmom, ezzel el kell engednem azt, amit Istentől kaptam, hogy csináljam. És soha nem volt ez, sőt, pont ellenkezőleg nagyon-nagyon hiányzott a teológia, hiányzott ez a légkör, hiányzott az egész képzés, hiányoztak az emberek, és hogy éreztem azt, hogy mintha egy részt elveszítettem volna magamból. És amikor újra folytattam mind a kettőt, akkor éreztem azt, hogy ez egy most egy teljes egész, és hogy most forrta ki ez magát. És ezután sokkal nyugodtabb embernek is vallom magammal, tényleg ez a kettő valahogy így egy stabilitást ad az életemben.
Azért milyen jó, hogy nem hagytad ott a teológiát, és tényleg visszatudtál térni, és kicsit kiléptél ebből a millióból, vagy ebből a helyzetből, és utána úgy tudtál újult erővel visszatérni ebbe a közegbe. Ugye már hosszú ideje készültél a gyógypedagógiára is. Ez a hosszú várakozás esetleg még édesebbé tette azt, hogy te bejutottál ide?
Mindenképp. Én azt gondolom, hogy igen, és én azt gondolom, hogy ez így van rendjén, hogy nem akkor történtek ezek a dolgok, amikor én akartam. Ha úgy történtek volna, hogy én ezt elképzeltem még x évvel ezelőtt, akkor azt gondolom, hogy nagyon, tehát a személyiségem sokkal kevesebb lenne ezáltal. És ez jó, hogy mindent ki kellett várni, és hogy tényleg mint egy ilyen ajándékot kaptam ezt a dolgot azon felül, mint amit ugye el kell csinálnom, és hogy ez csodálatos, hogy nincs keresztül húzva.
Mennyire érzed azt, hogy a gyógypedagógia kiegészíti a teológiát?
Én egyértelműen így érzem. Igaz, nagyon különbözőek esetleg a tárgyak. A gyógypeden ugye sokkal több a pszichológia, nyilván a teológián teljesen másra helyezik a hangsúlyt, de én például így látom ennek összeforrását. Egy olyan komplex látást ad ez a kettő együtt, amit én például mind a kettő részről szívesen átvennék egy-egy ilyen dolgot, ami nagyon jól kiegészíti a másikat, mint két résztudomány, ilyen egészet formál.
Eszter további útkereséséről hallhatunk a következő részben, maradjatok velünk!
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Üdvözlök mindenkit itt az Önindítóban. Mai vendégem Pál Eszter, gyógypedagógus, teológus hallgató. Az előbbiekben már beszélgettünk a teológiáról, a gyógypedagógiáról is, és hogy milyen összefüggésben van a kettő Eszter életében. Viszont volt egy olyan éved, amikor dolgoztál, és mellette csináltad a gyógypedagógiát is. Milyen munka volt ez?
Ez a 13. kerületben egy Fornettiben volt, ahol arab embereknek kellett dolgoznom. Ez az elején nagyon félelmetesnek hangozhat, főleg mostanában, de hogy ezt nem kell ennyire drasztikusan érteni, mert mondhatom szerintem, hogy egy életre szóló barátságot kötöttem ezekkel az emberekkel. Igen, ez egy 2 hónapos munkakeresésnek a vége volt, hogy megtaláltam ezt a munkát, vagy ez a munka talált meg engem. Nagyon sokféle emberrel találkoztam ott. Voltak olyan emberek, akik napi szinten drogot fogyasztottak, és pont azt az üzletet találták meg, ahol én voltam. Az egy kicsit félelmetes volt, de nem történt semmilyen ilyen tragikus dolog. Volt egy olyan lány, aki prostituált volt, és a felettünk lévő házban lakott. Kemény volt az ő élettörténetét is végighallgatni.
Akkor itt nagyon intenzív dolgok történhettek. Hát ez egészen más, mint mondjuk a teológiának a közege. Mégis hogyan sikerült akklimatizálódni ebben a helyzetben?
Hát ez érdekes volt. Keresztény emberként általában a keresztény közeket szoktuk keresni, mert az a kényelmes, és hogy ez most egy fordított helyzet volt. Egy arab ünökségnél kellett keresztény emberként megállnom, úgyhogy akár azt is mondhatták volna, hogy ocsi, akkor keresztény vagy, szia. De nem ezt mondták, sőt, pont az ellenkezője történt, teljes mértékben elfogadták ezt a részét az életemnek, sőt, még azt is kimondták, hogy ők azért szeretnek engem, és azért bíznak meg ennyire bennem, mert is szeretem az Istent. Nekik egy ilyen közös dolog volt, ez a vallás. Úgy gondolom, hogy ez egy kölcsönös tiszteletadás volt. Tehát én is ugyanúgy péntekenként elmondtam nekik, hogy jó imádkozást, és tudtunk együtt élni egymás mellett, tudtunk együttműködni is, hogyha kellett.
Ez valóban nagyon egyedi, vagy remélem, hogy talán nem annyira egyedi, mint amennyire én gondolom, vagy gondolnánk. Tényleg van egy ilyen kölcsönös tisztelet egymás kultúra és vallása iránt. Te ugye egy személyes tapasztalat révén értetted meg ezt, vagy került hozzád közel. Szerinted jó lenne, hogyha mindenkinek lenne egy ilyen személyes tapasztalata mondjuk egy iszlám kultúrából jövővel? Vagy esetleg ez a közös párbeszédet serkenthetné, vagy egy ilyen közös elfogadás felé billenthetné a két oldalt?
Igen, ez mindenképp segítene, és szerintem valamilyen szinten egyébként mindenkinek is van személyes tapasztalata, akármennyire közvetett vagy közvetlen, de hogy ezeket így felülírni, ezeket a határokat átlépni, ebből a komfortzónából kilépni, na az jelentene szerintem egy szemléletformáló dolgot, ezt nem tudom, hogy lehetne megvalósítani. Én annyit tudok mondani, hogy ne féljünk ezektől az emberektől, ők is ugyanolyan emberek, ők is ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint mi, és próbáljunk azért velük kapcsolatot teremteni ember-ember szintjén.
Habár ez a lehetőség nem adatik meg mindenkinek úgy, mint neked, de azért jó hallani, hogy van olyan, akinek igen, és elmondhatja ezt a tapasztalatát. Zene után Eszternek a jövőbeli terveiről beszélgetünk, majd maradjatok velünk.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk az Önindítóval, és Pál Eszter a mai vendégem, aki gyógypedagógus, teológus hallgató. Az előző blogban beszélgettünk vele munkatapasztalatáról, hiszen egy 13. kerületi Fornettiben dolgozott egy évig. Ezután a tapasztalata után újra visszatért a teológiára, és párhuzamosan csinálta a gyógypedagógiát és a teológiát. Milyen volt visszatérni így egy év munka után két egyetemre?
Mindenképp teljesen más életvitelt jelentett ez a kettő. Az volt a nagyon jó, hogy a teológián rögtön egy gyakorlati fél év következett, ahol egy kicsit így visszafolyhattam a teológia hangulatába, nem kellett egyfolytában bent lenni az épületbe, de mégis egy olyan dolgot csinálhattam, ami hozzátartozott a teológiai képzéshez. Teljesen más volt, újra visszakerültem a kis megszokott kellemes közegembe, az évfolyam társaim közé, keresztény emberek közé. Én annyira nem éreztem ezt a nagy váltást ilyen drasztikusnak. Az jelentett inkább egy ilyen más jelleget, hogy akkor sokkal szabadabb voltam az előző évben. Nekem kellett akár az üzletről gondoskodni, minden csekket befizetni, és hogy azért ez más volt, egy újra főállású diák lettem. Kellett ezzel küzdenem egy 2 hónapot, hogy ezt akkor átértékeljem magamba, de jól alakult ez a folyamatos visszafolyás, és nem egy ilyen drasztikus váltás volt, hogy rögtön vissza az iskolapadba.
Megváltozott-e a hozzáállásod a keresztény emberekhez, vagy ez a keresztény kultúrához, hogy egy évig azért valami másban voltál? Természetesen gondolom, ez nem jelenti azt, hogy nem mozogtál keresztény közegben, na de mégis.
Sokkal jobban tudtam értékelni egyébként a keresztény közegünket. Sokkal jobb volt eljárni ilyen alkalmakra, amikor éreztem azt, hogy ez vagyok én. Az, hogy az arabokkal voltam körülvéve, és hogy ezt el kellett fogadnom, és hogy mégsem úgy lehettem keresztény, mint ahogy egy keresztény közegben. Ez rádöbbentett arra, hogy mennyire fontos az, hogy eljárjunk akár közösségbe, vagy hogy ezt közösségi szinten ugye meg tudjuk élni, hogy együtt tudjunk imádkozni, hogy együtt tudjunk énekelni. És ugye erre megtanított ez az év, hogy fontos ezeket a közösségi dolgokat értékelni.
Rendkívül érdekes, hogy az ember kilép a megszokott közegéből, ez esetben ez a keresztény, vagy ez a teológus közeg, amiben te mozogtál, és tényleg ki van próbálva a hite, és hogy ez teljesen átértékelődik benne, és a te esetedben ez egy hitbeli megerősödéshez is vezetett végül is, ha jól értem. Most, hogy újra egyetemista vagy, mit látsz, hogyan fog alakulni az elkövetkezendő 1-2 éved?
Az 1-2 évem az mindenképp még bent az iskolában fog történni, illetve ugye a teológián most fogunk kimenni gyakorlati évre. Nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy hogy szeretném ezt a kettőt összekapcsolni. Őszintén erre nem tudok frappáns választ adni, mert hogy nem tudom, hogy hogyan is fog ez így összeforni, vagy hogyan fog ez kialakulni. Én azt látom, hogy nagyon fontos, hogy a fogyatékosokkal való foglalkozás a református egyházban ne egy periférikus területen történjen, hanem hogy legyen ismeretünk arról, hogy ez egy fontos dolog. Azért gondolom ezt, hogy ez meg fog oldódni, és rajtam kívül fog megoldódni, hogy ez a két terület összekapcsolódjon, mivel hogy ez már össze is kapcsolódott az életemben. Most a Pető Intézetben tarthatok hittanórákat, és ott igazából mind gyógypedagógus, mind teológus működhetek, és ez nagyon sokat ad. Ez is nagyon sok mindenre felnyitotta a szememet, amit eddig nem biztos, hogy 4 fal között megtapasztaltam volna.
Lám, már is össze tudod kapcsolni az életedben a kettőt, annak ellenére, hogy még nem is végezted el egyik egyetemet se. Úgy gondolom, hogy ez egy kiváltságos helyzet, hogy már most élesben kipróbálhatod ezt. Milyen ez a munka amúgy a Pető Intézetben?
A Pető Intézet a mozgássérültekkel foglalkozó iskola. Itt a felső tagozatban tartok hittanórákat, és hát egy olyan 5-6 gyerek szokott minden héten, heti egyszer hittanórára járni. Itt nagyon központi helyet foglal el az éneklés, utána interaktív módon feldolgozunk egy-egy történetet, és az ő szintjükön pedig, amire az ember nem is gondolna, elég magas szinten feldolgozzuk a történetet, és akár kézműveskedni is tudunk. Nagyon sok ilyen csodálatos dolgot éltem már meg. A Pető Intézetben volt egy súlyosan halmozottan sérült kisfiú, úgy hívták, hogy Szabi. Erről a Szabiról azt kell tudnunk, hogy ő nem tudott felülni sem, tehát hogy olyan szinten sérült volt, hogy csak feküdni tudott. Ezt a Szabit mindig betolták hittanórára, és mint egy ilyen szobanövényt konkrétan betolták, kitolták. Ez történt itt több éven keresztül, meg se kérdezték, hogy ott akar-e lenni, vagy hogy érte ebből az egész dologból bármit is. Ez a Szabi viszont értette, hogy mi történik, hogy miről hal, és elhatározta, hogy az anyukájának azt adja a születésnapjára, hogy ő fel fog ülni az ágyban. És ezért nagyon-nagyon sokat imádkozott, és aztán megtörtént ez a csoda. És a Szabi ezt utána az összes tanárjának elmesélte, hogy Jézus csodát tett vele, hogy fel tudott ülni, és hogy ezt tudta adni az anyukájának. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos történések az életünkben, mert ma így a hétköznapi emberek így nagyon el tudunk menni ezek mellett a dolgok mellett, hogy nem figyelünk oda ezekre a különleges dolgokra, és hogy akár egy ilyen fogyatékos kisfiú is fel tudja hívni a figyelmünket arra, hogy vannak csodák, és hogy ez nem egy ilyen klisé, hanem tényleg Isten még most is munkálkodik.
Milyen jó részese lenni egy ilyen történetnek, vagy egy ilyen nagy eseménynek. Már ez volt az önindító. Köszönöm Pál Eszternek, hogy elfogadta a meghívásomat, és egy ilyen jót tudtunk beszélgetni. Sok sikert kívánok a továbbiakhoz.
Én is köszönöm. Sziasztok!